Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és azokat is, akik az online térben hallgatják ezt az előadást. Ebben az évben az előadás sorozatunk témája az apostolok cselekedeteiről írott bibliai könyvnek a megismerése, átgondolása volt, és ma eljutottunk az utolsó alkalomhoz. Láttuk, hogy az apostolok cselekedetei című könyv, az a 13. fejezettől kezdve gyakorlatilag már végig Pál apostol munkásságáról szól. Utoljára addig jutottunk, hogy harmadik misszió útja végén Pál apostol lement Jeruzsálembe, és ott egy tumultusos jelenetre került sor a templomban, úgyhogy a római századosnak, aki a templomteret felügyelte, neki kellett kimentenie a tömeg kezéből az apostolt. Claudius Lysias századosnak, aki kimentette Pált a tömeg kezéből, tudomására jutott, hogy a tanácsuk elé akarják állítani, a Sanhedrin elé, de már miközben oda viszik, már összeesküvés szőnek ellene, és ez a gondviselés keze volt, hogy tudomására jutott, ezért erős kísérettel átvitette Cézáreába, a helytartói székhelyre. A római helytartó, aki Cézáreában székelt, ekkor Antonius Félix volt. 52-től 60-ig volt helytartó Júdea felett. Tacitus, a római történetíró, nagyon sötét képet fest a jelleméről. Azt írja, hogy rabszolga lelkülettel élt a királyi hatalommal, és semmilyen kegyetlenség nem állt tőle távol. Hát ennek a helytartónak a fogságába került Pál. Hamarosan lementek Cézáreába a Sanhedrinnek a képviselői, Anániás főpap vezetésével és egy Tertullus nevű ügyvéddel. Úgy olvassuk a 24. fejezetben, hogy ezt a vádat emelték Pál ellen a helytartó jelenlétében. Így olvasom a 24. fejezetben a 6. és 7. verset. A templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és ami törvényünk szerint akartuk megítélni. De Lysias az ezredes nagy karhatalommal odajött, és kivette őt a kezünkből. És előtte az 5. versben ezt olvassuk. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén lévő valamennyi zsidó között, és a nazarénusok felekezetének feje. Ugye a nazarénus azt jelentette a názáretit követőknek a feje. Pál apostol nagyon egyszerű szavakkal, de világosan megcáfolta az ellene hozott vádat, és erre a helytartó elnapolta az ülést. Azt mondta, hogy majd ha Claudius Lysias ezredes alájön, akkor majd bővebben fogják tárgyalni az ügyet, ott majd megtudja az elfogadása körülményeit és egyebeket. És azután olvasom ugyanebben a 24. fejezetben a 23. verset. És megparancsolta a százados, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit se tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzámenjen. Ebből arra következtethetünk, hogy bármilyen sötét karakter volt ez a Félix helytartó, Pálnak a személyisége hatást tett rá, mert így rendelkezett, és ez megint az isteni gondviselés keze volt, hogy egy ilyen kedvezményt élvezhetett a cézáreai 2 éves fogsága idején. Még inkább kiderül, hogy Pál hatással volt a helytartóra. A következő versből, a 24. versben ezt olvasom. Egy néhány nap múlva pedig Félix, megjelenvén feleségével Druzillával egybe, aki zsidó asszony volt, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Itt meg kell említenünk, hogy a zsidó asszonynak mondja a feleségét, Druzillát, ő első Heródes Agrippának a lánya volt, És eredetileg Azizusz emesai király felesége, és ez egy olyan híres botrány volt akkor, hogy a helytartó elsábította, és az ő felesége lett. Tehát eléjük került Pál, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. De nagyon jellemző az, ami ezután következik, a következő három vers. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most menj el, de amikor alkalmatosságom lesz, magamhoz szivatlak téged. Először nem is olvasom tovább. Tehát ebből azt érthetjük meg, hogy Pál apostol nem hízelgett a helytartónak. Ő Krisztusnak a küldötte volt, és ő hűséggel hirdette az evangéliumot azzal együtt, hogy az önzés megtagadása, azzal együtt, hogy lesz eljövendő ítélet. És amikor azt olvassuk, hogy a helytartó megrémült, nem tudom kinek mi jut eszébe, hát szerintem az, hogy érintette, nem? Ha ő erre azzal reagált, hogy megrémült, és ráadásul tudjuk, hogy Tacitus milyen képet fest róla, és a történetírás mit jegyez meg a kegyetlenkedéseiről, akkor látjuk, hogy tényleg megérintette, amit Pál mondott, és hát gondolva az ő sötét hátterére megrémült, hogyha ő Isten elé kerül számadásra. De nagyon jellemző, hogy mit mondott. Azt mondta, most menj el, majd ha alkalmam lesz, meghallgatlak. Tehát ez egy annyira tipikus válasz. Sajnos, aki az evangéliumot hirdeti, többször találkozik emberek között ezzel a magatartással. Nem tagadja, hogy nem igaz, ami az evangéliumban hangzik, de magától elhárítja. Nem mondja azt, hogy ez nem érdekes, vagy ilyesmi, hanem egy udvarias szóval azt mondja, majd egyszer, ha alkalmam lesz. Ez olyan nagyon szomorú, hiszen ki tudja garantálni azt, hogy lesz még alkalma. És még szomorúbb a folytatás. Így olvasom a 26. 27. versben. Eszelsmint pedig azt is remélte, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa. Azért gyakrabban is magához szivatva őt beszélgetett vele. Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lett, és a zsidóknak kedveskedni akarva Félix Pált fogságban hagyta. Két év múlva a zsidók feljelentették a sok kegyetlensége miatt a római udvarban, át kellett adni a helytartói székét, így ért véget a helytartósága, de milyen jellemző, hogy egy korrupt római tisztviselő volt, és már csak képmutatásból beszélt Pállal. Úgy tűnik, hogy amikor azt mondta, hogy most menj el, megrémült, és azt mondta, most menj el majd, amikor alkalmam lesz, meghallgatlak, ő magában akkor lezárta a történetet. Ő már nem nyitott füllel és szívvel hallgatta, hanem egy ilyen alantas szándék vezette, hogy időnként beszélgetett Pállal. Pál ezt nyilván nem tagadhatta meg, de úgy gondolom, hogy Pál teljesen átlátta. Ő olyan lélekismerő volt, annyi tapasztalata volt az evangélium hirdetés szolgálatában, hogy ő látta ezt a bántó indítékot, hogy finom célzásokkal valószínűleg hát ezt próbálta elérni. És hát fölmerülhetne bennünk a kérdés, hogy hát nem szép dolog a korrupció, vagy abba bármilyen szinten részesnek lenni, de hát nem lett volna okosabb, ha Pál apostol él ezzel a lehetőséggel, és akkor minden életveszedelemtől megszabadul és folytathatja a munkáját. De Pál apostolnak saját pénze nem volt, a testvérek biztos összeadták volna, amit a helytartó követelt, de ezt a világért sem akart élni vele, hogy az evangélium hirdetésére szolgáló adományuk egy ilyen megvesztegetés összegé váljanak, de mindegyiknél fontosabb szempont volt. A legfontosabb szempont, ugye nem akart Isten dolgába beavatkozni. Ugye emlékszünk rá, hogy miután elfogták, akkor, és ő megrendült, hogy vajon elrontotta Isten terveit, és mi következik, akkor Isten angyala bátorítóan szólt hozzá, hogy ne félj, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél felőlem, itt ugyanúgy majd a császár előtt is. És akkor ő tudta, hogy az ő sorsa Isten kezében van, és ő ezt Istenre akarta bízni, és nem akart ilyen eszköz igénybevételével beleavatkozni az Isten dolgába. És ugye abban is megmutatkozott a Félixnek a, hát a jellemtelensége, mondjuk inkább így, hogy 2 év eltelt, az alatt semmi további fejlemény Pál ügyében nem volt, és mégis ott hagyta őt a fogságban, pedig nyugodtan szabadon engedhette volna, abszolút tudta, hogy ártatlan hatalmában állt volna, de kedveskedni akart a zsidóknak, akiket engesztelni kellett, mert feljelentettek őt, hogy hát ha ezzel a gesztussal megenyhülnek iránta, hát egyébként nem enyhültek meg ezzel se. És akkor nézzük a következő fejezetben, mit olvasunk. Azt olvassuk, hogy az új helytartó, Porcius Festus, aki egyébként csak 2 évig volt aztán helytartó, amint bement a tartományba, 3 nap múlva már felment Jeruzsálembe Cézáreából, ahol a helytartói székhely volt. Egy olyan kötelességtudó hivatalnoknak tűnik Porcius Festus, és azt olvassuk a második, harmadik versben, hogy rögtön panaszt tettek neki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérték őt, kérvén maguk számára jó indulatát ő ellene, hogy hozassa át őt Jeruzsálembe, lestvetvén, hogy megölhessék őt az úton. Tehát semmi nem változott, 2 év eltelt, a gyilkos indulat Pál ellen ugyanúgy megvolt, és ebben benne voltak a főpapok, ugyanúgy, mint az első esetben. Tehát azért nem szörnyű, hogy vallási vezetők ilyen természetes módon benne vannak ilyen dolgokban. Ez egészen megrázó. Ahogyan Jézusnak a megölését eltervezték, és véghez vitték, mondván, hogy hát inkább egy ember halljon meg a népért, mert hát szerintük veszélyes. Ugyanígy gondolkodtak most Pál felől. Sőt, nézzük meg, egy kicsit pillantsunk előre ugyanebben a fejezetben, a 14-től 16. versből idézek, mikor később Agrippa királynak Pál esetét előhozza Festus, akkor ezt mondja a királynak, a 14. vers utolsó része. Van itt egy férfi, akit Félix hagyott fogva, aki felől, mikor Jeruzsálembe mentem, jelentést tettek a főpapok és a zsidók vénei, kérve ő ellene ítéletet. Akiknek azt feleltem, hogy nem szokásuk a rómaiaknak, hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlót szembe nem állítatik vádlóival, és alkalmat nem nyer a vád felől való mentségére. Megkérdezem, megszégyenítette a pogány római hatóságnak a jogosságra való appellálása, a zsidó vallási vezetőknek a magatartását? Bizony, nagyon megszégyenítette. Tehát ebből azt is látjuk, hogy egyenesen halálos ítéletet kértek tőle. Aznak örültek volna a legjobban, hogy gyorsan elérik a halálos ítéletet, mint ahogy Jézust is próbálták Pilátusnál azonnal halálra ítéltetni. Mondták, hogy ne is kérdezősködj, nem hoztuk volna előtbe, hogyha ha bűnös nem volna. Ugyanígy akarták az új helytartót rögtön betörni, és a kívánságukat elérni általa. Azután azt olvassuk, hogy 10 nap múlva visszament Jeruzsálemből Cézáreába a helytartó, és akkor lejöttek a Pál vádlói, és a 7. vers 2. része szerint sok és súlyos vádat hoztak fel Pál ellen, amelyeket azonban nem tudtak bebizonyítani. A következő versben, pedig a 8. versben ezt olvassuk, Pál pedig ezt felelte, sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Ebből arra következtethetünk, hogy még megtoldották azzal is, hogy a császár ellen mondott valamit, vagy tett valamit. Emlékszünk, hogy Jézus esetében is azt találták, hogy tiltja a császár adója fizetését. Szóval valami olyan kemény vádat, ami hatásos lehet a helytartónál. És ekkor a helytartó a zsidóknak kedveskedni akarván Ugye milyen érdekes, hogy ezek az agresszív főpapok, annak ellenére, hogy a hatalom rómáé, azért a helytartóknak tartani is kellett tőlük, és megnyerni őket, hogy bajt ne hozzanak a fejére. És kedveskedni akarva nekik, mondta Pálnak, akarsz-e Jeruzsálembe menni, és ott ítéltetni meg ezektől én előttem? Tehát ugye azt mondta, hogy én előttem, de hogy ott Jeruzsálemben, mert tudta, hogy ez lenne a kérés. Jó, ő nem tudott mondjuk ezekről az összeesküvésekről, de Pál azonnal tudta, hogy ez mire menne ki, hogy őt már az úton megöljék, és akkor nagyon gyorsan kellett döntenie. És biztosan a Szentlélek segített Pálnak, hogy akkor bevillant, hogy ő neki egyetlen menekvése van, ha élve azzal az előnnyel, hogy római állampolgársága van, akkor azt mondja, hogy a császárra fellebez. És hogy mennyire értette a helyzetet Pál, az a 10-11. Versből kiderül, amit Festusnak mondott. Pál azonban mondta, a császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Tehát ő tudta, itt halálról van szó, nem kevesebbről. Ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra appellálok. Ugye, tehát látta, hogy itt egy ilyen zsidóknak kedveskedés lenne, hogy hát akkor jó, Jeruzsálem, de ő tudja, hogy ez a halált jelenteni számára, és ezt a menekvést találta, hogy a császárra appellálok. Ha továbbiakban azt olvassuk, hogy néhány nap múlva vendégek jöttek az új helytartóhoz, ugye jöttek köszönteni az új helytartót, és ezek voltak Agrippa király és Berenike. Na hát kik voltak ők? Ők is első Heródes Agrippa gyerekei voltak, Druzilla testvérei, aki a Félix helytartó felesége volt. És ez a második Heródes Agrippa a teljes nevén, ő csak egy nagyon kicsi kis területet kapott a rómaiaktól, afölött uralkodott a Libanon hegység környékén, ugyanis ekkor már római provinciává tették Judát és Samáriát is. Aztán később még kapott még egy kicsit nagyobb területet, de ami a lényeges, hogy a rómaiak neki adták, ugye mivel ő tulajdonképpen hát olyan fél zsidó volt, mert ugye a edomita volt eredetileg Heródes, de aztán ugye ő zsidónak vallotta magát, és hát az első felesége, akitől aztán már jöttek a leszármazottak, az Hasmoneus királyi családból származott. Tehát a Makabeus dinasztiából. És ekkor ő megkapta, éppen ennél fogva, megkapta a főpap kinevezésének a jogát és a templom felügyelet jogát. Tehát ezt a rómaiak rábízták, és emiatt, mint egy zsidóság protektorának, képviselőjének, védelmezőjének számított, akkor is, ha csak egy kis terület felett uralkodott. Berenike pedig a testvére volt. És azt olvassuk, hogy több napig időztek ott a helytartó vendégeként, és előhozta nekik Festus Pálnak az ügyét, és így olvassuk itt a 25. fejezetnek a 22. versében, hogy Agrippa ezt mondta, szeretném magam is azt az embert hallani. Kíváncsi volt, hogy tudott már, sok mindent hallott felőle. Ő pedig mondta, holnap meg fogod őt hallani. Aztán olvasom a 23. verset. Másnap pedig eljövén Agrippa és Berenike nagy pompával, és bemenve a kihallgatási terembe az ezredesekkel és a város fő-fő polgáraival együtt Festus parancsolatára előhozták Pált. Hát azért képzeljük magunk el ezt az alkalmat, ott nagy pompával fölvonulnak, és ott vannak a városnak a főemberei, a római tisztek, és én úgy gondolom, hogy Pálnak a szíve nagyon dobbant. Biztos, hogy eszébe jutott, ahogy amikor a damaszkuszi úton Isten megszólította őt, és hozzáküldte Anániás nevű damaszkuszi tanítványt, neki azt mondta Pálról, hogy nyugodtan menj hozzá, ne félj tőle, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a zsidók, a pogányok és királyok előtt. Ugye királyi címe volt második Herodes Agrippának is, és Pálnak biztos eszébe jutott, teljesednek az Isten tervei. Teljesednek az Isten gondolatait, amit már a megtérésekor készen voltak ezek a szolgálatok előre az Istennél, és úgy gondolom, hogy nagyon fohászkodhatott magában, hogy Isten segítse meg ez alkalommal, mert őnekint sohasem az volt az érdekes, hogy magát védje, hanem hogy ő bizonyságot tegyen a Krisztus evangéliumáról. Egyedülálló lehetőség volt egy ilyen díszes társaság előtt. És Pál egyszerűen őszintén elmondta a megtérése történetét, hogy ki ő és miért került ő vád alá, és azzal fejezte be, hogy ő semmi más nem képvisel, mint azt, hogy beteljesedtek azok, amit a próféták mondtak, olvassuk a 22. 23. versben, hogy Krisztusnak így kellett szenvedni, és azután a halottak közül elsőként feltámadni, és világosságot hirdetni a zsidó népnek és a pogányoknak. És amikor ehhez a ponthoz ért, ez már a római helytartó számára végképpen egy ismeretlen terep volt, ilyen, hogy feltámadás, ugye, és ez proféciák. És ekkor így olvassuk a 24. versben, mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Na, ez egy másik variációja annak, amit láttunk Félixnél, hogy hát most menj el, majd halkalmam lesz, meghallgatlak. Amikor olyan pontot érint, amit ő nem tud követni, vagy ami neki furcsa, vagy éppen, hogy érinti őt, és az énjét érinti, akkor valamilyen hárítás következik. Ugye ebből látjuk, hogy Pálnak az értelmét, a választékos stílusát, azt nem vonta kétségbe, azt mondta, sok tudományod van neked, de ez téged őrültségben, mert nincs az őrültség, ugye egy görög-romai gondolkodású embernek feltámadás, ez képtelenség. Emlékszünk, Athénba is így szakították félbe a beszédét, mikor Krisztus feltámadásáról szólt, és hát ezt mondta. Nézzük meg Pálnak a higgadt feleletét erre. Így olvassuk a 25. verstől. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Ugye, amikor a proféciákra hivatkozott, ott akadt el a beszéd, azért milyen szép volt ez a higgadt felelet, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. És nekünk is mindig alá kell törekedni, ha az evangéliumról valakinek tanúskodunk, hogy ez nem fantazmagória, ez nem hiedelem, ez nem mitosz, ezek igaz és józan beszédek, amelyeknek történeti valósága van, amelyeknek gyakorlati igazsága van, amely önmaga igazságát bizonyítja. Tehát nagyon fontos, hogy mindig így képviseljük az evangéliumot. Én mindig olyan szomorú vagyok, amikor a mai kereszténység sok irányzatában azt látom, hogy a kereszténységnek egy józan racionalitása elvész. Szimbólumok, érzelmi motívumok, ilyenek foglalják el a helyet, mintha nem is lennének igaz és józan beszédek ezek, hanem mintha úgy bele lenne nyomva a kereszténység az érzelmek és a misztikumok világába, meg a szimbólumok világába, ahol érteni nem kell, ahol gondolkodni nem kell. Ez nagyon sokszor például ökumenikus imaheteken is egyszer olyan rendelkezés van, hogy mindenki vigyen egy láncot, aztán vigyenek jó nagy láthatós bibliákat, aztán máskor gyertyát gyújtson mindenki. Szóval értjük, Ez annyira jellemző a mai kereszténységben, hogy nem gondolkodni kell, nem megvizsgálni kell, hogy ezek a dolgok úgy vannak-e, hanem egyszerűen csak legyen ez egy hagyomány, legyen ez egy érzelmi pótlék, és hát merüljünk el ilyen szimbolikus cselekedetekben. Ezzel szemben Pál nagyon szépen azt képviselte, én igaz és józan beszédeket szólok. Értelemmel belátható, megvizsgálható, és kiki meggyőződhet róla, hogy ezek valóságok, és nem mitosz, vagy valami hát emberi hiedelem. És akkor ugye nyilván a Szentlélek adott bátorságot Pálnak, hogy végül közvetlen megszólítsa Agrippát, aki hát ismerte a zsidó vallás dolgait, tudott erről, hogy mi az, hogy profécia, meg messiási profécia, meg hallott arról, hogy ugye a zsidóság legjelentősebb vallási irányzata hisz a feltámadásban, és így rákérdezett, hiszel-e Agrippa a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. És nézzük, mit felelt Agrippa. Lélegzett elállító pillanat volt. Olvasom a 28. verset. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Úgy tudom elképzelni, hogy olyan elgondolkodva mondta ezt Agrippa, mint aki annyira hatása alatt volt annak, amiket Pál mondott, annyira figyelt rá, hogy úgy nem is mérte föl, hogy ez nagyon nem ide illő, ebbe a társaságba, meg ebbe a szituációba illő nyilatkozat, hanem így elgondolkodva és érintve azt mondta, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Szeretném megkérdezni, melyik a kritikus szó abban, amit Agrippa mondott. A majdnem. És milyen nehéz lehetett Pálnak, ő szívvel lélekkel tett bizonyságot. De Félixnél ezt látta, ugye, hogy majd meghallgatnak, mikor erre alkalmam lesz. Festus azt mondta, hogy bolond vagy te, a sok tudomány őrültségbe visz. Agrippa meg azt mondta, ez volt a legközelebb, de sokszor ez a legfájdalmasabb, mert azt mondta, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Van egy keresztény ének, aminek a szöve így hangzik. Lelked már majdnem kész, s a majdnem túl kevés. Légy kész, mert a majdnem túl kevés. Tehát ez is egy nagyon jellegzetes és tipikus válasz. És Pál erre udvariasan és szívélyesen ezt mondta, kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. És ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak. Legyetek olyanok, amilyenek én is vagyok, e bilincsektől megválva. Tehát Pál ilyen szívélyes szeretettel fejezte ki, közvetítve az Istennek a szeretetét és a meghívását, hogy kívánnám, hogy ne csak majdnem, és nem csak neked, hanem mindazoknak, akik most itt hallgattak, amit én is követek, de természetesen nem a bilincsekkel, hanem azok nélkül. És a 30. versben olvassuk, mikor ő ezeket mondta, felkelt a király, és a helytartó, és Bereniké, és akik velük együtt ültek. Tehát jelezték, hogy vége a meghallgatásnak. Pont ezen a ponton, ugye itt most tovább nem akarták folytatni, ez is hárítás, ugye? Itt is most pont ezen a majdnem ponton véget ért. Aztán azt olvassuk, hogy mikor mentek ki a teremből, beszélgettek egymás között, és azt mondták, hogy hát Pált szabadon lehetett volna engedni, ha a császára nem appellált volna. Ebből azt láthatjuk, hogy mind meg voltak győződve az ártatlanságáról, és bizonyos tiszteletet éreztek iránta. És a 27. fejezetben aztán arról olvasunk, hogy összegyűjtöttek ugye foglyokat, valamennyi idő eltelt addig, akkor egy Julius nevű századosnak, aki a császári seregből való volt, ő rá bízták Pált a többi fogollyal együtt, hogy hajózzon velük Itáliába. Mind érdekesek ezek a leírások itt a 27. fejezetben. Szokták mondani, hogy a az ókori történelemmel foglalkozóknak készkincses bánya, hogy az ókori hajózásról, arról adatokat gyűjtsenek, szerezzenek, mert itt Lukács, aki Pállal van végig, itt részletesen leírja ezt az utazást. Ugye azt olvassuk, hogy a harmadik versben, hogy miután elindultak, hajóra szálltak és elindultak, másnap megérkeztünk Szídonba, ugye ez már nem a Izrael területe, északra van, ugye Tírus és Szidon, és Július emberséggel bánva Pállal megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. Hát megint az isteni gondviselés, nem? Ezek között, a pogány emberek között mindig vannak, akik megtanulják Pál tisztelni, nem tudni, hogy Festus is esetleg valami enyhébb dolgot mondott-e Júliusnak, de úgy látszik, az egy nap elég volt, amit a hajón töltöttek, és gondoljuk meg, hogy engedte, hogy kimenjen a városba a barátaihoz, abszolút bízott benne, és emberséggel viszonyult, mondja Pálhoz. És azután onnét elindultak, és elérkeztek egy Míra nevű kikötőbe, és a hatodik vers szerint a százados ott egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, és abba szállította át őket. Ugye valószínűleg nem menetrendszerűen mentek a dolgok, hanem mindig egy új kikötőbe várni kellett egy alkalmas hajót, és hát azzal indultak el Itáliába. Azt olvassuk, hogy eljutottak egy szép kikötőnek nevezett helyhez, és a 9. versben, 10. ezt olvassuk, mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, Pál intette őket, ezt mondván nekik: férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. Hogy Pál ezt mondjuk csak, aki már sokat hajózott, tapasztalatból mondta, vagy valamit a Szentlélek készítette rá, ezt pontosan nem tudjuk. Minden esetre a földközi tengeren, amikor beállt a viharos, már őszi-téli időjárás, akkor leállt a hajózás. Azt olvassuk, hogy ugye a százados meghallgatta, de inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, aki ezek szerint szintén a hajón volt, és hát éppen úgy tűnt, hogy az időjárás kedvezőre fordul, és el akartak jutni Kréta kikötőjébe, Kréta szigetén egy olyan kikötőbe, ami alkalmas a kitelelésre, és először azt hitték, hogy a szándékukon szerint úrrá lesznek a helyzeten, de azt olvassuk, hogy a 18. versben, hogy aztán szélvész csapott le, és hát mindent kihánytak a hajóból, amit lehetett a hajó felszereléséből, hogy könnyítsenek rajta. És a 20. vers azt mondja, hogy nem közönséges vihar volt, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Ugye, tehát nem akármilyen vihar volt, hogy vajon Sátán támasztott a Pál elpusztítására, nagyon könnyen lehet. És azt olvassuk a 21. verstől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, hát ebben a viharban enni sem tudtak, akkor Pál felállva közöttük mondta: jól lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és a kárt. Tehát Krétán kerestek egy másik jobb kikötőt. Mindazonáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Hogy mert Pál ilyet mondani, ilyen határozottan, rögtön kiderül a következő versből, mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, és ezt mondta: ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Hát nem tudom kit, hogy érintenek Pál szavai, szerintem ez egy nagyon szép hitvallás. Ugye megint látjuk, hogy az isteni gondviselés kíséri Pált, és üzenetet ad neki az Isten, amit ő továbbad a hajó utasainak. Ha Isten terve ez volt, hogy neked a császár elé kell állnod, amit már az apostollá való elhivatásakor mondott, hogy királyok előtt is fogja hordozni Krisztus nevét, akkor nincs ez a sátáni erő, ami ezt megakadályozhatja. És azt is mondta neki, hogy íme én ajándékba adtam néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Erről az juthat eszünkbe, hogy sokszor Isten egy igaz emberért, egy nem hívő környezetét is megmenti. Emlékezzünk Sodoma pusztulására, mikor Ábrahám közben járt Sodoma lakosaiért, akkor ugye mondta, hogy Uram, hát a gonoszt a jóval együtt elvesztett, hát, és akkor mindig ment lejjebb, azt mondta, ha 50 igaz van a városban, ha 40, ha 30, ha 20, és utoljára azt mondta, ha 10 igaz van, azt mondta Isten, 10 igazért se vesztem el. Tehát milyen jelentősége van annak, hogy az egész környezetére áldás lehet egy Istenben igazán bízó, hívő ember, ma, amikor itt vannak a természeti katasztrófák léptennyomon, külön gondolhatunk erre, ahogy Isten azt mondta, hogy ajándékba adta neked azokat, akik veled hajóznak, te miattad őket is meg fogja menteni, és ez a törvényszerűség ma is igaz. Egy igaz ember környezetében mások is áldásban részesülnek, nem csak a lelki befolyása révén, hanem úgy is, hogy az Isten gondviselése őket is megmentheti kritikus helyzetekben. És amikor Pál így fogalmazott, hogy ez éjjel mellém állt Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok, erről eszembe jut egy idézet, amit olvastam, és én ezt nagyon sokszor felidézem magamban, és olyan, mint a horgony, amivel bele lehet kapaszkodni, és egy útmutatás. És amikor elmondom, akkor akármilyen viharra gondoljunk, nem csak szó szerinti viharra, hanem akármilyen megpróbáltatásra, ami érhet minket. Így hangzik. Felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Nem szép mondat? Még egyszer elmondom. Felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Ezt érdemes megjegyezni, és lehet a mi horgonyunk is a különböző természetű válságokban is, megpróbáltatásokban. De ez nagy dolog, ha elmondhatjuk, ha ezt a hitvallást őszintén elmondhatjuk, az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok. Ugye ez az igazi Krisztus követőknek az azonossága. Aki valóban Krisztus követő, az ezt mondhatja, az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok. Mert teljesen ez az egész életét meghatározza, minden cselekedetét, az egész gondolkodását, ez az életének a lényege. Nagy dolog ez. Pál minden esetre ilyen szolgája volt Istennek. És azt is mondta nekik, hogy végén ezt mondta, hogy hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott. Tehát azt mondta, semmi kételjem nincs, hogy úgy lesz, ahogyan az Isten angyala az éjjel mellé márva mondta, és ebben az üzenetben még az is benne volt, hogy szigetre kell kivetődniük. Aztán olvassuk, hogy hamarosan a 14. éjszaka is eljött a viharban, azért ez hihetetlenül súlyos dolog. Mikor a 14. éjszaka is eljött a viharban, akkor azt olvassuk, hogy észrevették, hogy valamilyen szárazföld féle van a közelben. Tehát ugye még mindig viharos az időjárás, nem látnak jól. És akkor vasmacskákat vetettek le, mert meg akarták várni a nappalt, mert nem ismerték a helyet, és tartottak attól, hogy szirtes lehet, vagyis zátonyos, és hogy inkább nappal próbálják azt a szárazföldet elérni. De annak ellenére, hogy ilyen óvatosak voltak, akkor igyekeztek a hajót kihajtani a szárazföldre, mégis ráfutottak egy zátonyra, és a fogalmuk se volt, hogy hol vannak, mert csak ide-oda hányottak 14 napon át. És akkor azt olvassuk, hogy a hajónak az eleje az megakadt ezen a zátonyon, de a vihar továbbra is tombolt, és szedték szét a hajót. És akkor megint az isteni gondviselés. Olvassuk a 42. verstől. A vitézeknek pedig az volt a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarva tartani Pált, eltiltotta őket ettől a szándéktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Ugye már eddig is találkoztunk az apostolok cselekedetei megismerése során azzal, hogy nagyon kemény törvény volt a római seregben is, az őr az felelt a fogjáért az életével. Nem el kellett számolnia vele, hogy hová lett, ha az ő őrizetére volt bízva. És hát ezért milyen kegyetlen világ volt, nem? Azért örülünk, hogy nem ebben a világban éltünk. Akkor ugye hát azt mondta, te magától értetődőnek vették a katonák, hogy itt le kell kaszabolni a foglyokat, hogy nehogy aztán kiúszva a partra valamelyik megszökjön. Ez az egyértelmű helyzet. De íme az isteni gondviselés, a Július százados, aki becsülte Pált, és most tudták, hogy az életüket neki köszönhetik, meg az istenének. Hát ő úgy rendelkezett, hogy ezt most nem lehet, hanem mindenki, ahogy tud, az úszók úszva, mások a hajó roncsain, de igyekezzenek kijutni a szárazföldre. És a 28. fejezetben aztán azt olvassuk, hogy miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Melitának neveztetik az a sziget, vagyis ez Málta szigete volt. Egyébként, ha valaki turistaként eljut Málta szigetére, ott most is mutogatják azt a kikötőt, ilyen turista nevezetesség, ahol valamikor a Pállal együtt a többiek kijutottak a partra valahogyan, ahova a hajó igyekezett, de végül aztán ők hajótöröttként jutottak ki. És így olvassuk a második verstől. A barbárok pedig, ugye barbárok, most ezen nem valamiféle vademberekre gondoljunk, hanem így hívták a görög-római kultúrában a nem görög-római műveltséggel rendelkező népeket, tehát nem valami durvaságra kell gondolni, tehát az mind barbár volt, aki nem rendelkezett a görög-római civilizációval, és Málta szigete ezek szerint nem volt átjárva a görög-római civilizációval. És így olvassuk, a barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek mi velünk, mert tüzet gerjesztve befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és hirdegért. Mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett és tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva a kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok a kezéről függeni a mérges kígyót, mondták egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, akit nem hagy élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halvarodik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondják őt. Ugye milyen érdekes ez a kis mozzanat is, és ugye még ilyet is mondott Jézus feltámadása után tanítványainak, hogy akik én bennem hisznek, ilyen jelek követik, valami halálost isznak, és nem árt nekik, ugye, vagy ebben benne van, és kígyóméreg sem árt nekik. Ugye ez még a Szentlélek kiárasztásának az ideje, amikor lépten nyomon történtek ilyen természet feletti Isten beavatkozások, amelyek támogatták az evangélium hirdetés munkáját, és itt is ez történt, és hát a nem győztek ezek az emberek csodálkozni. De én még egy kis mozzanatot is kiemelnék ebből. Azt szeretném kiemelni, hogy azt olvassuk, Pál nagyon sok vendégét szedett. Hát azt mondja, a rajtuk lévő hidegért és esőért, tehát át voltak ázva, fázva, és Pál ekkor sem azt tette, hogy leült a tűz mellé egy helyen, noha nem volt fiatal ember, és senki se ütközött volna meg rajta, hogy ők, akik mindenki megtanult tisztelni, most itt leül, és többiek rakják a tüzet. Ehelyett azt olvasom, hogy nagyon sok vennyigét szedett ő is, hogy a tűzre dobja. Tehát Pálnak ezt a mindig tevékeny, mindig szolgálatkész lényét látjuk itt is, még ezek között, a kritikus körülmények között is. És ez is példaadás volt a környezetének, nem tekintélyt igénylett magának, meg különleges bánásmódot, hanem beállt a sorba, ahol kellett, ha kellett, akkor azzal, hogy gerjesszék a tüzet, a dobjanak rá újabb és újabb tűzrevalót. Hát azért 276 ember, gondoljuk meg, akkor mekkora tűz kellett, hogy azok ott mind melegedjenek körülötte, azt igencsak táplálni kellett. A 7. verstől a 10. versben megint egy nagyon szép, bátorító szakasz következik. Annak a helynek a környékén voltak pedig a sziget főembereinek, név szerint Publiusnak a mezei jószágai. Olyan rómaias neve van, de ugye látjuk, ez nem volt a római provincia, tehát itt ilyen benszülöttek éltek, és egyszerűen csak a főembernek, a sziget főemberének mondja. Mezei jószágai voltak, aki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Tehát ételre is szükségük volt ezeknek az embereknek. Ki voltak éhezve, és azt mondja, a sziget főembere, akinek hát ugye ott mezei jószágai voltak, 3 napig az egész társaságot vendégül látta. És a 8. versben így olvassuk, lőn pedig, hogy a Publius apja hideg lelésben és vérhasban betegen feküdt. Hát a vérhas ugye az halálveszélyes betegség. Kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezét rávetette, meggyógyult. Tehát ez egy hatalmas bizonyság volt. Isten támogatta a szolgáját a természet feletti gyógyító hatalma megnyilatkozásával. Gondoljuk meg, egy hideg, rázásos, vérhasban lévő beteg hirtelen meggyógyul az imádságra. Ez egy hatalmas bizonyság volt. És hogyan használta föl Isten ezt is az ő javukra? Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, akik betegek voltak a szigeten, ő hozzájöttek és meggyógyultak. Hát minthogyha a menny világossága és az áldása áradt volna erre a szigetre, akik ott a hajótöröttekkel emberségesen bántak. Ugye milyen leszke ez, aki a szerencsétlenek, a menekültekkel úgy bánik, ahogy az isteni minta szerint helyén való, az Isten áldása árad rájuk, mert azért milyen nagy dolog lehetett, hogy a betegek itt sorra meggyógyultak az akkori körülmények között, és a folytatás, akik nékünk nagy tisztességet is tettek, és amikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak. Egész biztos, hogy Pál prédikált is nekik. És úgy engedték őket, hogy semmiük nem volt a hajótörés után, de minden szükségessel ellátták őket a sziget lakói, mikor aztán újra hajóra tudtak szállni, hogy eljussanak Itáliába. Akkor már csak néhány gondolattal zárjuk le a témánkat. Szeretnék kiemelni egy kis mozzanatot az utána következő versekből. Azt olvassuk, hogy már egy helyen kikötöttek Puteoliban, Itáliában, és a 14. vers így hangzik, holmikor atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Tehát ott időzött szintén a hajó, és milyen vigasztalás lehetett Pálnak, hogy ő még soha nem járt Itáliába, de már itt is vannak keresztények. És ezek szeretettel fogadták. Aztán ugye híre ment, De persze futótüszként ment a híre, hogy Pál apostol fogolyként megérkezett, és a 15. versben azt olvassuk, hogy elé jöttek Rómából keresztények Appii fórumig, és egy kis rövid mondat van itt, de óriási jelentősége van. És mikor Pál meglátta őket, hálákat adott az Istennek, és bátorságot vett. Mire lehet ebből következtetni? Valószínűleg Pált megrohanták azok a gondolatok, mikor Itália földjére lépett, hogy hát őneki ez terve volt, tudjuk, előre írt Rómába levelet, hogy ő készül őket meglátogatni, és most ilyen szorongások foghatták el, hát ő nem így képzelte az Itáliába érkezést, és vajon milyen körülmények lesznek, és milyen lehetőség, vajon betöltheti-e itt azt, amiért ő jött, hogy szolgálhassa az evangélium ügyét ilyen állapotban fogolyként. És azt olvassuk, hogy amikor hát ennyire elterjedt már a kereszténység, hogy a római gyülekezetből keresztények lelkesen elé jönnek. Biztos, hogy voltak köztük Kis-Ázsiából valók is, akik ott értek meg, aztán mikor már a Rómába visszaengedték 49 után a zsidókat, akkor sokan visszamentek Rómába közülük. És hát itt most boldogan üdvözlik Pált. És hát azt olvassuk, hogy ő hálát adott az Istennek, és bátorságot vett. Ez neki olyan jel volt, hogy Isten vele lesz itt is, ha fogolyként érkezett is meg. És utána azt olvassuk a 16. versben, mikor pedig Rómába jutottunk, ugye Mirja Lukács, mert ő is ott van Pál kíséretében, a százados átadta a foglyokat a testőrség fővezérének. Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. Egy ilyen előnyös helyzete lett Pálnak, és itt aztán a továbbiakban azt olvassuk, hogy hűségesen az eddigi követett eljárásához, itt is mindjárt néhány nap múlva, így olvassuk, magához, 3 nap múlva pontosan, magához hivatta, hát alig, hogy megpihentek az utazásból, magához hivatta a római zsinagógából, a zsinagógának az elöljáróit, és tájékoztatta őket, ő kicsoda, miért, hogy került ide, és bizonyságot tett nekik. Nem akkor rögtön, hanem megbeszélt velük egy időpontot, amikor eljöttek, és akkor bizonyságot tett Krisztusról, a Messiásról. Azt olvassuk a 24. versben, némelyek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Tehát ugyanaz a megoszlás volt jellemző itt a római zsinagóga részvevői között is, mint másút. És végül szeretném olvasni a 29. verstől a 31-ig. És mikor ezeket mondotta, elmentek a zsidók maguk között sokat betekedve. Maradt pedig Pál 2 egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat fogadta, akik ő hozzá mentek. Prédikálva az Isten országát, és tanítva az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Hát milyen volt az Isten gondviselése, és Pálnak ez volt a fontos, hogy ő a Krisztus ügyét szolgálhassa itt is, és innét írta ebből az első római fogságából az apostol az efézusiakhoz írt levelet, a kolossi beliekhez írt levelet, és a filippi beliekhez írt levelet. És ha valaki a filippi levélet olvassa, ott mindjárt az első fejezetben azt találja, azt mondja, hogy az én dolgaim inkább előre menetelére lettek az evangéliumnak, írja örömmel. És Pálnak ez volt a legnagyobb öröm. Aztán írja a másik levélben, hogy üdvözölnek titeket a császár udvarából valók, akik keresztényé lettek. A másik helyen azt írja, a testőrség házából valók. Hát ki tudja, hogy Pál apostol itt milyen széles, 2 teljes esztendő alatt mekkora munkát végzett, miután Isten biztosította ezt a kedvezményt, hogy a külön tulajdon szállásán szabadon fogadhatott bárkit. És így láthatjuk azt, hogy ilyen volt az a korszak, amikor a Szentlélek kiáradásának az időszaka volt, ilyen hihetetlen gyorsasággal terjedt az evangélium az egész római birodalom területén, és az Isten pedig ilyen hatalommal támogatta az evangélium hirdetését. És térjünk oda-vissza, amit kezdetben is mondtunk, hogy azért foglalkoztunk az apostolok cselekedeteiről írt könyvvel, ami a Szentlélek első nagy kiárasztásának a korszakáról ír, mert még egyszer Krisztus eljövetele előtt ennek ismétlődnie kell. És a bibliai leírás szerint még nagyobb mértékben, ugye erre azt mondta Jézus, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, csak akkor jön el a vég. Jelenések könyvében pedig azt olvassuk, hogy az örökkévaló evangélium nagy szóval, mintha az ég közepéről az Isten angyala hirdetné ki, hirdetni fog minden ágazatnak, nyelvnek és népnek. És amikor három dolog együtt van, ezt korábban is emlegettük, de most újra elismételem, akkor ez az embereket tényleg lelkiismeretükben győzi meg, és döntés elé állítja őket, hogy elfogadják-e az evangéliumot, vagy sem. De az értelmüket mindenképp meggyőzi, szívükre, értelmükre hat. Tudnélik, amikor tiszta evangélium hirdettetik, minden emberi pólyva belekeverése nélkül, tehát az, ami a Szentírásban van, tisztán és torzulás nélkül, ez az egyik tényező, a másik, amikor olyan emberek hirdetik, akiknek az egész jelleme, magatartása, cselekedete ezzel összhangban van, akiket megszentelt ez az evangélium, akik mint a fénylő csillagok kirínak a környezetükből, ez a második dolog. Tehát abszolút hitelesek az emberek, akik ezt az evangéliumot hirdetik. És a harmadik dolog, hogy Isten természetfeletti jelekkel és csodákkal is támogatja az evangélium hirdetés ügyét. Mikor ez a három együtt van, az tényleg alkalmas arra, hogy embereket megszólítson, döntés elé állítson. És ez a csoda fog ismétlődni Jézus visszajövetele előtt. És ma, amikor annyit hallunk arról, hogy hát akár a klímakatasztrófa oldaláról, akár a háborús konfliktusok oldaláról, netán még atomfegyverek is előkerülnek, ugye ezzel sok riogatás történik, akkor mi tudjuk azt, hogy egyik se hozhatja el a véget, hanem még egy ilyen nagy evangélium hirdetésnek kell bekövetkeznie, és azután érkezik meg Krisztus egy végső szabadításra. És ez egy akkora reménység, és Istennek olyan nagy igazságossága, hogy az utolsó, legkritikusabb, legnehezebb fázist, ami végül majd az ő megmentő közbelépésével zárul, addig meg sem engedi, addig el sem engedi azokat a szeleket, amik azért el fognak szabadulni, hogy egy rövid időre megmutatkozzék, hogy hova vezet a bűn, mi a bűnnek a végső kifejlete, de erre az időre az az ígéret, hogy ő már őrzi, oltalom alatt tartja a benne bízókat, és azután jön az ő végső nagy szabadítása. De addig nem jöhet ez a drámai végkifejlet és befejezés, amíg előbb egy ilyen evangélium hirdetés újra meg nem valósul a világon. Hát kívánom, hogy mindenki utána járjon, meggyőződjön róla, hogy igaz és józan beszédek ezek. Ez Istennek a hiteles ígérete, és akkor van reménységünk, és nem esünk kétségbe, akár mi dúl és zajlik is ezen a világon. Isten áldását kívánom mindenkinek, aki az előadásokat hallgatta. Majd talán újra kezdünk ősszel egy másik sorozatot, de most kívánom, hogy ez mindenkinek hasznos legyen. Viszont látásra vagy hallásra majd ősztáján.